A 10 parancssal kapcsolatos gondolkodásunkban most, amikor már konkrét parancsokat elemzünk, a kiinduló pontunk mindig ugyanaz. Az első parancsból következik minden többi parancs. Ha az egy igaz Istent fölismerjük, és az első parancs alapján életszövetségre lépünk vele, akkor ebből következik a második. Belevisszük az Istenhez való tartozásunkat a beszédünkbe. Ebből következik a harmadik. Belevisszük az Istenhez tartozásunkat az időtöltésünkbe, ünneplésünkbe. Ebből következik a negyedik. Belevisszük az Istenhez tartozásunkat a szüleinkkel való viszonyba, hiszen ők közvetítették számunkra az emberi életet. Az ötödik ebből következik. Belevisszük az emberi élet tiszteletébe az Istennel való viszonyunkat. És most elérkezünk a mai napon a 6. parancshoz, amely úgy szól, hogy ne paráználkodj, tartalma pedig az, hogy belevisszük a két nem kapcsolatába az Istennel való viszonyunkat. Kiinduló pontunk az kell, hogy legyen, hogy az ember nem általános embernek születik, hanem vagy a férfiakhoz tartozik, vagy a nőkhöz tartozik. Harmadik lehetőség nincs. Már magzati létünk során háromszorosan genetikailag meg vagyunk határozva, kromoszómák szintjén, az ivarmirigy szintjén és a hormontermelés szintjén. Egész más a nőnek és a férfinak a biológiai alapszerkezete. És ehhez jön még a két születésünk utáni hatás, a kulturális és a társadalmi. Kulturálisan is más ruhákba öltöztetjük a kislányokat, kisfiúkat, más színeket viseltetünk velük. Társadalmilag pedig a jövőképe más egy kisfiúnak és egy kislánynak. A kisfiú adott körülmények között abban reménykedik, azon ábrándozik, hogy tűzoltó lesz, vagy traktoros lesz, és egy kislánynak ugye egész más fogalmai vannak, hogy mivel akarja felnőtt korában tölteni majd az életét. Azt is fontos tudnunk, hogy a valamelyik nemhez való tartozásunk tökéletesen átitatja egész személyiségünket. Tehát ez nem egy olyan jellemvonás, mint a zenei tehetség, vagy a nyelv tehetség, hogy ha valakinek nincs meg, akkor is normális, egészséges életet élhet. Ismerek olyat, aki hiába gyakorol zongorán, semmi előrehaladása nincs. Ismerek olyan kiváló kollégát, aki vért verejtékezett, és mégse tudott alapvető szinten se latinul megtanulni. De ettől függetlenül kiváló, kiegyensúlyozott életet élő ember. No de ha valaki a két nemmel való kapcsolatát nem tudja, divatos szóval mondva, integrálni, akkor az egész személyisége torz marad. Tehát nem tud egészséges, normális, kiegyensúlyozott emberi életet élni. Tehát az ember vagy férfinak, vagy nőnek születik, de a két nem pszichikailag, szociálisan egymásra van utalva. Most mi lehet ennek az oka? A pogány magyarázatok és mitoszok azt mondják, hogy valami ősi hasadás, valami ősi átok van az emberi életen, hogy két nemű az ember. A legismertebb az, hogy eredetileg gömb alakú volt az ember, és valami miatt ketté lett vágva, és azóta a két fél gömb keresi a másik felét, hogy újra tökéletes, teljes emberi életet élhessen. Tehát ezek az ősi mitoszok valamiféle átokként értelmezik a két neműséget. Most az a csodálatos a zsidó és keresztény kinyilatkoztatásban, hogy mi nem valami ősi rossz következményeként tekintünk a szexualitásra, hanem azt mondjuk, hogy Isten eleve férfinak és nőnek teremtette az embert, és ebben benne van Isten akarata szerinti szexuális viselkedés is. Tehát ez önmagában nem bűn, hanem meg kell keresni azt, hogy Istennek mi a terve azzal, hogy a férfinak és nőnek teremtett embert pszichikailag is, lelkileg is, de ugye szexuálisan is egységre, egyesülésre tudjon jutni. Utaltam a teremtés történetre, mindannyian ismerjük, hogy a fontos mondat hangzik el, hogy ezért az ember elhagyja atyát, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egyé lesznek. A teremtés történet azt mondja tehát, hogy ez az a három dolog, amivel a férfi-nő Isten akarata szerinti egysége létre tud jönni. Az elhagyás, a ragaszkodás és az egységre törekvés. Mit is jelent az elhagyás? Amíg valaki nem köt házasságot, addig az élet rendje szerint a szeretet rangsorában első helyen állnak a szülei, testvérei, második helyen állnak a barátai, harmadik helyen állnak az ismerősei, munkatársai, és bizonyos program ütközéseknél a tisztességes ember a fontosabb szerint igazodik. Sajátos példám szerint, hogyha a szüleimnek házasság évfordulója van, a barátaim sörözni hívnak, a munkatársaim meg kirándulni hívnak. Ha én tisztességes ember vagyok, a szüleim házasság évfordulóján veszek részt. De amikor az ember házasságot köt, ez a sorrend megváltozik. Nem cserben hagyjuk a szüleinket, de elhagyjuk a szüleinket. Első helyre kerül a társ. És a döntéseinkben, ha nem a társunk az első, akkor az vagy nem lesz jó házasság, vagy nem lesz tartós házasság. Második helyre kerülnek a szülők, harmadik helyre a barátok, és így tovább. Tehát az elhagyás a Biblia szóhasználatában a szeretet rangsorának az átrendeződése. A ragaszkodás mit jelent? Ha két papírlapot összeragaszt az ember, utána megpróbálja szétszedni, mind a két papírlap megsérül. Az egyik jobban, mint a másik, de mind a kettő megsérül. Ez a válás, hogy ahol a férfi-nő szeretett szövetsége, a házasság felbomlik, ott mind a két fél megsérül, megalázó helyzetek következnek, vagyonmegosztástól kezdve a gyerekláttatásig. Sérült emberek lesznek a válás eredményezte házastársakból és gyermekekből. Ez a ragaszkodás, hogy össze vannak ragasztva. A harmadik pedig az egység, ez a kiküzdendő egység, hogy mostantól fogva a fontos döntésekben nem az én akaratom számít, hanem a mi akaratunk kell, hogy létrejöjjön. Hogy lakást cserélünk, azt nem én döntöm el, hanem a társammal együtt mi döntjük el. Hogy a gyereket milyen iskolába írassuk be, azt nem én döntöm el, hanem azt mi döntjük el. Ez az egység, ez a törékeny egység persze, amit folytonosan helyre kell állítani ahhoz, hogy jól működjön egy házasság. Most ebből a teremtés történeti elbeszélésből azt tudjuk tehát kiolvasni, hogy a férfi és a nő együtt Isten képmása, hogy Isten akarata az, hogy szeretetből egy férfi és egy nő kiválassza egymást, szeretetben kössenek szövetséget és szeretetben éljenek, és a segítő társ megkapása által az embernek kibővül az énje. Ez a kinyilatkoztatás házasság képe, hogy valaki, aki már házasságot köt, önmagára gondol, már nem csak önmagára gondol, hanem a társára is. Ez az énbővülés, ez a kinyilatkoztatásnak a csodálatos eszménye. Az Ószövetségi Szentírás ezen az eszményen egy kicsit módosított és változtatott. Mózes bevezette a válásnak a lehetőségét, és ugyancsak Mózes bevezette a többnejűségnek a lehetőségét, de ez utóbbival kapcsolatban én megértőbb vagyok, ugyanis ez szinte történelmi szükségszerűség volt az ószövetségi zsidók számára. Gondoljunk a történelmükre, hogy folyton harcoltak, háborúztak a szomszédok ellen, a függetlenségükért, a hitükért. A háborúban mindig a fiatal férfiak harcolnak, mindig a fiatal férfiak halnak meg, mindig nőtöblet volt a zsidó társadalomban, az ószövetségi időszakban, viszont azzal, hogy valakinek két felesége és két mellékfelesége lehetett, ezáltal egy férfitől gyakorlatilag négy asszony szülte a gyerekeket, és minden történelmi megpróbáltatások és viharuk ellenére nem pusztultak ki, hanem mindig szaporodtak. Ez a szaporodás Isten parancsára vezethető vissza, mert ő az, aki a teremtés történetben azt mondja férfinak, nőnek, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Tudnunk kell, hogy ezt a parancsot az ószövetségi zsidóság szó szerint értelmezte. Minden férfinak kötelessége volt megnősülnie és utódot támasztania, és minden nőnek kötelessége volt férjhez mennie és gyermeket szülnie, és valamiképpen a bűn büntetéseként vagy szégyennek fogták föl azt, hogy valaki úgy halt meg, hogy gyermeket nem hagyott maga után. Az Ószövetség így néz a házasságra, a férfi-nő szeretett szövetsége, és ennek a gyümölcse a gyermek. Ezek után megjelenik Jézus, és első lépésben helyreállítja az ószövetségi eszményt. Jézus bejelentette, hogy aki őhozzá tartozik, ott nincsen vállás és nincs több nejűség. Ez az eredeti eszménynek a helyreállítása, de azért Jézus többet tett ennél, szentséggé tette a házasságot. A szentség mit jelent? Azt, hogy van egy látható dolog, ami egy láthatatlan valóságot megjelenít és eszközöl. Mondjuk a vízleöntés a látható dolog, megjeleníti és eszközli a láthatatlan valóságot, hogy a gyermekből Isten gyermeke megkeresztelt, Krisztushoz tartozó ember lett. Most föltehetjük a kérdést, hogy a házasság milyen értelemben szentség. A férfinak és a nőnek a látható egysége megjeleníti Krisztus és az egyház láthatatlan egységét. És ezért szentség a házasság tehát, mert Jézus benne van a férfinak és a nőnek a kölcsönös önátadásában, elfogadásában, benne van a kölcsönös áldozathozataluban. Jézusnál azért azt is meg kell jegyezni, hogy a házasságot visszaállította, sőt, még magasabb pozícióba emelte, mint ahogyan a teremtésnél megtörtént, de azért Jézus a házasság mellett egy alternatív életutat is fölvázolt, hogy ő maga nem élt házasságban, és ezzel megjelenítette azt, amit aztán tanított is, hogy Isten országáért lehet erről mondani, és aki Isten országáért lemond a házasságról, akár férfi, akár nő, arra a kereszténység nem torzóként tekint, egy olyan emberként, aki csökevényes életet él, hanem ő az, aki a közösség érdekében és Isten ügye érdekében teljes osztatlan szívvel akar egy sajátos feladatnak eleget tenni. A ne paráználkodj parancs azt mondja tehát a Biblia értelmezésében, hogy a szexualitásnak a helye az elkötelezett házasság. Igen ám, de minden ember megtapasztalja, hogy a nemileg éretté válás után a szexualitás egy olyan kavics a cipőnkben, amit mind halálig soha nem tudunk onnan kiszedni. Nincs ember, akinek ez ne okozna problémát. Akár kamasz, akár felnőtt, akár egyedül él, akár házasságban él, akár 96 éves idős beteg, ez mindenkinek élő probléma. A szexualitás nem ösztön, hanem ösztön tendencia. Az ösztön annyit jelent, mint már más gondolatsorban szóba hoztam, hogy egy bizonyos helyzetben csak egyféleképpen tud viselkedni az állat. Ez az ösztön. Az emberben ösztön tendencia van, ami először is ugye megmozgatja az embernek a fantáziáját, megmozgatja az érzékeit, és nem kényszeríti az embert egyértelműen egy konkrét cselekvésre, tehát nem ösztön. Ezt megélhetem úgy is, hogy valaki prostituáltal együtt van, vagy megélheti úgy is, hogy hűséges házasságban él, és megélheti ugyanezt az ösztön tendenciát úgy valaki, hogy lemond a házasságról és a szexuális életről. De ez egy hihetetlen nagy erő az emberben. Az egyik kiváló bölcs tanítótól, a piarista Előd Istvántól egyszer azt a példát hallottam, hogy olyan a szexualitás az ember életében, mint egy föl nem robbant bomba. Most is 60 évvel a világháború után még Budapesten is találnak föl nem robbant bombákat. Hát elképzelhető, hogy ténylegesen valaki szembe találkozik egy ilyen jelenséggel. Hogyan viselkedik a buta ember? Kíváncsi rá, feszegeti, piszkálja, fölrobban. Ez az, amikor valaki kamaszkorában terhes lesz, vagy ez az, amikor valaki, egy házas ember fölrúgja a házasságát egy más kapcsolat kedvéért. A bomba rombolni tud mindenkinek, aki abban a környezetben él, ez nehézséget okoz. A másik buta ember letagadja, befalazza a konyhának a falába, eltünteti a szeme elől, letagadja, hogy neki ilyen problémája lenne. A bomba megmarad, és valamikor majd egyszer föl fog robbanni. A bölcs ember ilyenkor tűzszerészeket hív, akik hatástalanítják, és utána már a bombát kalapálhatom kedvemre, csinálhatok belőle vázát, ott lehet az íróasztalomon, ott vagyok a közelében, és mégsem kell félnem tőle, mert hatástalanítva van. Igen ám, de kik a tűzszerészek, akik hatástalanítani tudják? Régen maga a társadalom tűzszerész volt, azzal, hogy a biztos erkölcsi normákkal, a szokásrenddel védte a házasságnak az intézményét is, és a házasságnak a belső rendjét is. És valamiképpen a szexualitás az az intimitáshoz, két személynek a legszemélyesebb zugához tartozott. Most olyan világban élünk, amikor a szexualitás a nyilvánosságra törekszik, manipulatív eszköz lett belőle, mindenféle vásárlási reklámnál már az erotikát fölhasználják. A szexualitás a modern társadalomban a kivívott szabadságnak lett a jelképe, hogy se az egyház, se a társadalom, az állam ebbe ne szóljon bele. Ez az én magánügyem, hogy mit csinálok. Lélektani élmény lett a szexualitás, és ez az alapja annak, hogy a munka, a sikertelenség, a robot világába beszorított ember úgy tekint erre, hogy ez az egyedüli dolog, ami földob engem, ami élményt, valamiféle önkívületet ajándékoz. És tegyük hozzá, hogy a modern világban megjelent a fogamzásgátlás, ami ugye még inkább elszabadította a szexualitásnak a függetlenségét. Függetlenedett a házasság intézményétől, függetlenedett a biztos erkölcsi normáktól. Úgy tekintenek rá a pogányok, mint hogy ez a testi-lelki egészség normális megnyilatkozása, hogy ez abszolút a lelkiismeret világába utalandó dolog, és a tolerancia diktatúrája is megjelent, hogy az ember még csak véleményt se alkothat semmilyen jelenségről, a másságnak a különféle bemutatkozásáról. Ez mindenkinek a magánügye. Ebben a világban kell a keresztény embernek ilyen értelemben is jellé válnia. Úgy lesz a keresztény jel, hogy a szexualitásra úgy tekint, mint ami Isten terve és Isten ajándéka, de a felelősséget és az Istennel való kapcsolatunkat mindig meg kell, hogy őrizzük. Felelősség nélkül nincsen emberi cselekedet, és nem mondhatjuk azt, hogy minden tekintetben hallgatunk Istenre, nem lopunk, nem hazudunk, de azért ez olyan világ, amibe ő ne akarjon beleszólni. A teljes Isten kapcsolatunkba az is beletartozik, hogy engedjük, hogy Isten akarata szabályozza az embernek a szexuális késztetését. A lélektanosok azt mondják, hogy a mai fiataloknak az a nagy problémája, hogy túl nagy az idő a biológiai érés és a társadalmi érettség között, hogy valaki 12-13 évesen már biológiailag férfi vagy nő, de csak 21 pár éves korában lesz társadalmilag is érett, amikor szakmája vagy diplomája lesz, és akkor tud saját családot alapítani. Én mindig azt mondom a fiataloknak, hogy 4 lépcsője van a házassághoz eljutásnak, és az első 3 lépcsőben át kell, hogy éljék Isten fiainak a szabadságát. Ugyanis van a tetszés, az érték és a szerep szakasz, ez a 3 előzi meg az elköteleződést. A tetszés az egy irracionális dolog, hogy kinek mi a zsánere, hogy egy fiatal nőnek a magas, szőke férfiak tetszenek úgy általában, de egyszer csak feltűnik egy alacsony, kövér, barna, és érthetetlen, de ő az, aki a szívét megszúrta. Tehát a tetszés irracionális. Ez bármikor megszúrhat bárkit. De ha tovább megy a kapcsolat, akkor kialakul az értékszakasz. Megismerik egymást, múltjukat, családjukat, érdeklődési körüket, hobbijukat, és így tovább. Tehát megismerkednek egymás értékeivel. A harmadik a szerepszakasz, hogy egymás életében stabil szerepet kapnak, összehangolják a szabadidejüket, az időtöltésüket, és így tovább. Ez az a három szakasz, amiben a keresztény fiatalnak szorongástól mentesen, vidáman ismerkednie kell. Csak az a fontos, hogy bármikor úgy adódik, hogy valaki más fölbukkan, aki megtetszett, a jelenlegi kapcsolatból úgy tudja kilépni, hogy emelt fővel kilépek, és nem okoztam rombolást. Ugyanis a negyedik szakasz az elköteleződés, ami a döntő. Amikor valaki házasságot köt Isten oltáránál az egyház közösségének a színe előtt, attól fogva a világ nyilvánossága előtt kijelenti, hogy aki engem néz, az a társamat is kell, hogy lássa. Aki engem elfogad, az a társamat is el kell, hogy fogadja. Ő már én hozzám tartozik, és én meg ő hozzá. Keresztény fiataloknak el kell hinniük azt, hogy adott esetben ez súlyos harcok árán lehetséges persze, el kell hinniük azt, hogy Isten a parancsaival nem a boldogságunktól akar megfosztani, nem a szabadságunktól akar megfosztani, hanem Isten a parancsaival is az életünket akarja gazdagabbá és boldogabbá tenni. És el kell hinnie a keresztény fiatalnak, hogy amíg nincsen egyházi házasság, addig minden a levegőben lóg. Előfordul persze, keresztény fiatalokat ismerek, akik gyarlók, adott esetben a bűnbánat szentségében szóba hozzák, hogy nem sikerült ezt az eszményt megvalósítaniuk, de általában hozzáteszik, hogy ők ezt nem tartják bűnnek, de tudják, hogy az egyház bűnnek tartja. És azt válaszolom, hogy mi a garancia arra, hogy az, akivel együtt élsz, hogy fél év múlva is ő belé leszel szerelmes. Nincs garanciád. Fél év múlva másba leszel szerelmes, mit fogsz csinálni? Egy kis küzdelem után azt mondod a mostaninak, hogy ne haragudj, nem tehetek róla, valaki mást megszerettem. Tehát becsaptátok egymást és magatokat, hazudtátok a boldogságot, nem volt szilárd talaj az önátadásotok mögött. Amikor valaki házasságot köt, azt hirdeti ki, hogy lehet, hogy még 8-szor szerelmes leszek, de téged nem hagylak el. Ez a garancia arra, hogy valaki félelem nélkül tökéletesen odaadja, rábízza magát a másikra. Végezetül gondoljunk Jézusra. Ugye ő egyrészt radikalizálta a 6. parancssal kapcsolatos követelményeket. Azt mondta, hogy aki szívében vágyjal asszonyra néz, már paráználkodott vele. Vagy azt mondta, hogy ha a szemed megbotránkoztat, vágy ki, jobb fél szemmel, stb. Ez a Jézus, aki ennyire radikális volt a szexualitással kapcsolatban, ez a Jézus a konkrét bűnössel szemben szelíd és tapintatos volt. A házasságtörő asszonynak is azt mondta, senki nem ítélt el, én sem ítéllek el, menj és többet ne vétkezzél. Tehát egyszerre kell Jézusnak az igazát elhinnünk, és egyszerre kell Jézusnak az irgalmasságát, bűnbocsánatát kérnünk. Csak akkor leszünk boldogok, hogyha Isten parancsait e tekintetben is komolyan vesszük.